Nézzünk egy ilyen átlagos évértékelőt, milyen volt ez az év a marosvásárhelyiek számára, illetve hát a hivatal és munkatársai számára.
Hát a marosvásárhelyiek számára valószínűleg őket kéne megkérdezzük, hogy pontos képet alkossunk. A legtöbb visszajelzés az arról szól, hogy érzik az emberek a változást, érzik azt, hogy a hangulat megváltozott, érzik azt, hogy van lehetőség most már kibontakozni, nincs az az állandó tiltás, nem kell a figyelmességekkel, borítékokkal a hivatalba menni, hogyha valamire szükség van, hanem van ennek egy törvényes módozata. És hát nyilván szembe kell nézni mindig azokkal a nehézségekkel, hogy azért a vásárhelyi adminisztráció az Romániában van, és mint olyan román bürokráciát kell úgymond alkalmazni. Ennek az a nehézsége, hogy ugye az idén májusban lett költségvetésünk, és plusz szeptember óta kormányválsággal kellett szembenézni, mert szerintem, hogy nem történt semmi nagy érdembeni döntés. Tehát így elég sok hónap kiesik az adminisztráció számára, és ez azért nehéz, mert nem tudunk közbeszerzéseket elindítani. A 12 hónap lerövidül 6 hónapra, és ugye hát ez egy külön tánc, amiből a polgár nem sokat érez, maximálit érez, hogy miért kell annyit várni valamire, és ilyenkor jogos az ő felháborodása. Viszont meg kell érteni, hogy ezek a tényezők külső tényezők, de amit meg tudtunk tenni, azt mindenképpen indítottuk az iskolákat, ugye külön figyelembe részesítettük, megdupláztuk a költségvetést, most is folynak munkálatok iskolákon, iskolákban. Azt szeretnénk, hogy 3-4 éven belül elfelejtsük azt, hogy a vásárhelyi iskolák még egyesek a 70-es évek színvonalán vannak. Nem csak arról van szó, hogy felújított osztálytermek, hanem arról is, hogy tanfelszerelés, okostáblák szempontjából a legtöbb osztály föl legyen szerelve. Elsősorban a liceumi osztályok, de az 5-8 osztályokban is szeretnénk, hogy mindenhova jusson az okostábla. Más minőségi tanítás, és hát Marosvásárhely az első város Romániában. Ezzel büszkélkedhetünk, ha tetszik, 2021-ben, ahol a virtuális valóság oktatás az EON Reality programon keresztül ugye elindult, és ennek zajlik most a beüzemelése az iskolákba. Ez egy teljesen más jellegű és minőségű oktatási rendszer. Tehát ezen kívül ugye amivel a városlakók találkoznak, az, hogy aszfaltozások, javítások, útépítések folyamatban vannak, terek alakítása, elkezdődik a város tereinek a csinosítása, hiszen mindent ellepett a piskóta, meg az olcsó, rossz minőségű aszfaltozás, amit kampányba gyorsan lenyomtak. Hát nem csak a kampányba kell aszfaltozni, és igazából az volt a szomorú Marosvásárhelyen, hogy az, amit kampányban műveltek, az kéne legyen a rutin, nem az, hogy leaszfaltozok néhány utat és járdát. A kampányra fel kell mutatni már új utakat, hidakat, el kell kezdeni építkezéseket, projekteket, mit, hova halad ez, merre tart ez a város.
Nem volt egy könnyű év, sőt egy rendkívüli év volt, nem csak helyi szinten, országos szinten, hanem világszinten is az idei, és azért azt is látjuk, hogy a marosvásárhelyiek nem mindig bántak kesztyűs kézzel az új városvezetéssel. Hát ugye Bernádi egy mérföldkőnek számít a város életében, azt mondjuk, hogy ő a nagy a város alapító, és ma már csodáljuk az ötleteit és megvalósításait, de azt is tudjuk, hogy azért neki sem mindig örventek az ő döntéseinek. Próbáljuk meg egyes témákra is akkor lebontani ezt az évet. Azt hiszem, hogy az első nagy hangos vitát a közti tisztaság váltotta ki, szelektív hulladékgyűjtés, milyen lehetőségek vannak, nagy takarítás, tavaszi, őszi, most hogy áll ez a helyzet, milyen lehetőségek vannak?
Hát ugye a legnehezebb az volt, hogy a rossz és a város számára hátrányos szerződéseket át kellett alakítani, mert ezek a szerződések rendkívül költségesek voltak, és a hatékonyság ugye az megkérdőjelezhető volt. Most ezeket sikerült átalakítani. Nyilván ezek a viták nem egyszer azzal jártak, hogy a szolgáltató akár ott hagyta a szemetet az utcán. Hát voltak ilyen nem túl barátságos lépések részükről is, de az a jó, hogy végre szeptemberre sikerült az összes vitás pontot lezárni, és körülbelül 1 millió lejjel lett olcsóbb a Marosvásárhelyi Köztisztaság havonta. És sikerült ugye a cégeket most már befogni, szorosra fogni, procedurákat megtanítani, és most már arról beszélünk, a szelektív gyűjtés elindítása, egyelőre egy lakónegyedre szeretnénk szorítkozni. Ezelőtt egy évvel a legtöbb marosváshoz hasonlóan én is a szolgáltatóval voltam, úgymond elsődlegesen őket tartottam felelősnek, hogy nincs szelektív gyűjtés. Sajnos, amikor az ember belemegy a törvénykezésbe és a végrehajtásba, kiderül, hogy a szolgáltató a legkevésbé hibás, és maga a román törvénykezés olyan, hogy nem teszi lehetővé a szelektív gyűjtést. Tehát papíron van törvény szerint szelektív gyűjtés, de facto, ha én a szelektívet el akarom vinni az úgynevezett államilag jóváhagyott szortáló áramásra, 100 eurót fizetek tonnájára a szelektívnek. Tehát ma 60%-kal olcsóbbak kerül a román városoknak, hogy a szemetet egyenesen bedobjuk a nagy hulladéklerakóba, ahol nincs szelektív gyűjtés. A szelektív gyűjtés ma ilyen luxusadó van rátéve, tehát ez egy ilyen ország, ne csodálkozzunk, hogy beszélünk a fontosságáról, meg az európai irányelvekről, közben az állami szabályozás annyira rossz, hogy nem csoda, hogy Brassónak, Kolozsvárnak is közel 0%-os a szelektív gyűjtése, mert nem éri meg senkinek elvinni a szemetet a szortáló állomásra, mert sokkal drágábbba kerülne, és azt a lakosság kell kifizesse. És ami a nagy, ez nem azt jelenti, hogy nincs úgymond szelektív gyűjtés, ez azt jelenti, hogy statisztikailag nincs szelektív gyűjtés. Tehát ha megnézzük a vásárhelyi hulladékot is, és ugye most már elég jól rálátok a helyzetre, elsősorban, ami a cégektől bejön szemét, nagy része 90%-a szelektív, karton vagy műanyag. Ezeket nem látjuk letéve Szentpárra, magyarán akár Brassóról, akár Bukarestről beszélünk, akár Jassóról, egy hatalmas fekete piac van, amit az állam ösztönöz. Mert olyan drága a szelektív gyűjtés, hogy mindenkinek megéri feketén eladni. Magyarán lenyilatkozzák, hogy ez háztartási személy, de közben szelektívként értékesíti, mert tonnájára több száz eurót tud így a szolgáltató fölvenni, és nem kell fizetni 100 eurót a szortálóhoz. Tehát ezen a helyzeten, és a miniszterről is ezt beszéltük, hogy nagyon sürgősen kéne egy változtatás, mert ezek az úgynevezett szortáló állomások, ez egy kész csőtt meg is bukása a román hulladékgazdálkodás, az egész úgy, ahogy van, nem működik, és mi itt elkezdtük a zöld szemetet, 3000 tonna zöld hulladékot gyűjtöttünk össze, már nem vitték el a Szentpári lerakóba. A nagy gond az lesz, hogy ott a városi kertészet mögötti szabad területén a városnak fel van gyűjtve a zöld hulladék, és nem fogjuk tudni elszámolni, mint zöld hulladékot a Bukarest fele. Milyen a procedúra? A törvény azt mondja, hogy le kéne vigyem a szortálóállomásra, ahol fizetek még 100 eurót is, de hát azért rengeteg pénzt kifizetni 3000 tonna lapit vagy faágat, ami már az is sokba került, hogy összeszedjük, takarítsuk, külön válasszuk és oda tegyük. Persze ez nem vész kárba, mert mi komposztáljuk és elégetjük a városi kertészet kazánházába, ahol fűtjük télen az üvegházakat. De azért az nagyon nagy probléma, hogy ma a román törvénykezés nem teszi lehetővé, még az sem, amit én, mint város, külön gyűjtök, hogy el tudjam számolni, mint szelektív.
Mert sok hallgató mondja azt, hogy gyűjteni és megtenni az elsődleges lépéseket, csak hogy akkor mi a hozadéka? Itt mi mondhatjuk a Vásárhelyi Rádióban, hogy ezt kellene és azt kellene, de akkor mondjuk meg, hogy milyen formában. És ugye ez az, amit most reméljük, hogy jobban megértették hallgatóink is, hogy mi az akadálya sokszor ennek a nagyon hosszú folyamatnak.
Az akadálya,
hogy
sajnos.
Akkor ez konkrétan gyakorlatban is működjön, mert az elméleti szinten jól hangzik. Közszállítás egy másik olyan kérdés Marosvásárhelyen, amely tudom, hogy évek óta égető, és még mindig nincsen megoldva, bár ugye azt hallott, hogy most talán érkeznek új autóbuszok, ami mindenképpen jó hír, de igen, látjuk, hogy várni kell még mindig, nem megfelelő módon, nem megfelelő körülmények között, hogyha nagyobb városokat nézzük, a fejlődő városokat a környezetünkben, akkor azt látjuk, hogy jó érzés közszállítással, akár autóbusztal reggel utazni. Én Kolozsváron voltam egyetemista, nagyon sokszor utazott Kolozsvár polgármesteri Emil Bok ugyanazon az autóbuszon, mint ahol én mentem reggel egyetemre. Tehát lám vannak jó példák, nagyon örülnénk annak, hogyha Vásárhely is felzárkózna, vagy legalábbis megpróbálna, mert megint mondjuk, hogy ez egy hosszú folyamatnak a kezdete, ugye ez az első év, úgymond.
A közszállítás kapcsán ugye elsősorban van két nagy közbeszerzés, amit aláírtuk a szerződéseket. A dízelbuszok már meg kellett volna érkezzenek, egyelőre a török gyártó nem tudta leszállítani a mikrocsip hiány miatt a piacon. Ugye most rengeteg poén jelent meg az online médiában is, hogy a Dacia gyár újraindítja az 1310-es modell gyártását, mert ahhoz nem kellett mikrocsip, és valószínűleg működni fog az autó. Most ilyen problémákkal nézzünk szembe, és hát várjuk minél hamarabb, reméljük, hogy karácsony előtt megérkeznek a beígért 20 új autóbusz, illetve hát márciusig még 21 darab, és el kell kezdődjön március végén az elektromos buszok szállítása is. Tehát jövő év októberében elvileg több mint 100 új autóbusz lenne a marosvásárhelyi utakon. Jelentősen átalakítja ugye a minőségét a szállításnak. Az idő betartása továbbra is az a baj, hogy a terülőutak hiánya az a városi forgalmat ugye a csúcsorákban nagyon megterheli, ezért a busz hiába próbálja tartani a menetrendet, mert óhatatlanul beragad a forgalomba. Amit sikerült viszont változtatni az, hogy mindenhova kihelyeztük a menetrendet, kihelyeztük, hogy melyik buszmegállóban milyen számú busz jön, és az hova megy. Tehát az információs rendszert kiépítettük a városban, ki van téve a menetrend, amit a csúcsorákon kívül azért igyekeznek tartani a járatok, és ami fontos, hogy ugye az eddigi években is lehetett volna évi a licit határértékig autóbuszokat vásárolni, akár használt buszokat is, de mivel a Szilletina társcég lenyelt több millió eurót, ezért sose jutott pénz rá. Na most az idén több mint 10-15, ha jól tudom, busz érkezett Németországból, ezek használt autóbuszok, de jó állapotban vannak, és gyakorlatilag ezek vették át a kieső sárga mazoknak a helyét, mert azok annyira el vannak használva. Egyelőre jól beváltak, természetesen egy ilyen használt autóbusz, amely körülbelül 1 millió kilométert futott, itt is még fogja bírni 5-6 évet, de az alatt kiszolgál és sokkal jobb körülményeket nyújt mondjuk, mint ezek a régi fehér orosz gyártmányú buszok. Azok is jól kiszolgáltak minket mondjuk, mert 15 éve futnak, de hát már annyira előregedett gépek, hogy nem bírják a terhelést. Tehát amit lehetett a költségvetési és közbeszerzési törvények mentén csinálni, azt megtettük az idén, illetve hát pályázat el van indítva szintén a digitális kijelző rendszerre, tehát azt remélem, hogy jövőre már buszmegállókba kikerül, hogy melyik autóbusz mikor érkezik, és lehet követni azt az időt, hogy mennyi idő még az autóbusznak, hogy odaérkezzen a buszmegállóba, mert az is sokat segít az utasoknak, hogy látják, hogy ha egy esetleg egy busz beragad a forgalomba, azt is ki tudja írni a kijelző, hogy dugó van, és a busz az nem ekkor érkezik, hanem negyed órás késéssel.
És mondjuk keressen egy Lime-ot.
Keressen egy Lime-ot, igen.
Ez lenne ugye az egyik alternatíva. Tudom, hogy nem mindenki számára, de azért sokaknak egy lehetőséget jelent, és hát ez is ilyen botrányosan indult. Emlékszem, hogy
hát minden változás nálunk különben.
A közösségi oldalon épít a reggeli műsorban is olvastuk, hogy az emberek egymás nyakának ugranak, tehát tényleg itt a virtuális térben a hajtányok miatt. Van statisztika arra nézve, hogy milyen népszerűségnek örvendenek ezek a hajtányok?
Hát főleg a fiatalabb korosztály körében, de ott nagy népszerűségnek örvendenek, tehát azt el lehet mondani, hogy a 40-es korosztályig ezt rengetegen használják. Azt lehet mondani, hogy jól bevált a Lime közlekedési módszer vásárhelyen, és én úgy gondolom, hogy a kezdeti háborgás után az emberek megbarátkoztak ezzel az eszközzel, tehát egyáltalán nincs olyan sok belőle, hogy most az a városi forgalmat a feje tetejére állítsa, viszont elég megfelelően sok van ahhoz, hogyha valakinek szüksége van egy alternatív közlekedési eszközre, például dugó van, taxiba kéne ülni, mert sietek valahova, ugyanott lennék a taxival, megnézem a telefonon, hogy hol van a legközelebbi roller, rápattanok, és el tudok érni majdnem olyan gyorsan, mint egy taxival az adott időpontra, vagy az adott helyszínre, és olcsóbb, mint a taxi például, ezt is kiszámoltuk. Tehát mindenképpen nagyon praktikus, használják is, sajnos az én gyerekeim is használták, és használják. Most azért mondom, hogy sajnos, mert ugye ez az én költségvetésemet érinti. Tehát ilyen szerint nem is volt kit szidjak, legalább másoknak van kit szidni, de én nem tudtam mit mondani. Viszont... viszont én úgy gondolom, hogy minden európai nagyvárosban ez egy jól bevált módszer. Akinek nem tetszik, az ne kerülje, ne használja, de ezek nem balesetveszélyesek, jól lehet használni őket.
Tegnap Gál Sándor volt a vendégünk, és arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet hosszú távon megváltoztatni a városnak a képét. Ugye amikor arról beszélgetünk, hogy közlekedés, hogy zöldebben gondolkodni, akkor itt ugye mindig a kerékpársávok, a közlekedés, a közszállítás, hogy évek óta itt egy olyan politika ment, amely az autósokat tette egy méltányosabb helyzetbe, ugye a parkolósávok kialakításával, hogy nincsenek itt évek óta kerékpárutak, hogy a zöldövezet. Tehát, hogy önmagában mi minden szükséges ahhoz, hogy egy város élhetőbb legyen mondjuk egy kis vagy nagyobb családos a közösség számára. Most nézzük akár a gyerekeket, akik lehet, hogy kerékpároznának, vagy rollereznének, de adott esetben még mindig nincsen hol. Hogy ez egy nagy kép, én tudom, de hogy vannak megfelelő szakemberek, akik ezt átlátják, amikor kialakítotok egy teret, vagy amikor azt mondjátok, ezt az utcát le fogjuk zárni, vagy ezzel kísérletezünk, vagy ide kellene kerékpárút. Tehát, hogy mi a reális esélye annak, hogy ez tényleg a következő 3 évben kimozduljon erről a holtpontról? Mindenki autóval jár, rengeteg problémát okoz a parkolás, főleg a lakónegyedekben. Számtalan olyan hallgató van, aki elmondja, hogy egész egyszerűen nincs hová leparkolja az autóját este a hazaér, mert, és azt hiszem, hogy erre már te tudod, hogy miért, mert hogy ugye nagyon sokszor volt erről szó, és beszélgettek ugye a különböző lakótársulások vezetőivel is.
Ugye itt az évek alatt felhalmozódott problémákról beszélünk, az, hogy Vásárhelyen az elmúlt 20 évben nem volt egy reális városgazdálkodás, nem kerestek megoldásokat a problémára. Ha megnézzük Brassót, vagy Szebent, vagy Kolozsvárt, ott már azt lehetne az elmúlt 10 évben foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és nem csak foglalkoznak, hanem ennek megfelelően parkolóházak épültek. A biciklisávokkal Kolozsvár is nagyon rosszul áll, hát ott sincsenek biciklisávok kimondottan az utakon, viszont az alternatív közlekedésnek megvannak a helyszínei. Kolozsvár nagyon szűk utcaszerkezetű város, tehát ott is a belvárosban nehezen lehet. Kolozsvárban úgy látom, hogy ez nem is annyira erőteljesen prioritás, tehát nem volt akkor az igénylés Vásárhelyen, ez egy sokkal nagyobb prioritás a biciklisáv. Az egyik bicikli út, a Tudor Vladimirescu, vagyis a Poklospatak mentinek elkészültek a tervei, tehát ezt tavasszal elkezdjük a kivitelezését, és a másik fő útvonal az a Szabadság utca lesz. Itt a parkolósávot felszámoljuk, nyilván itt is konfliktusra kell számítani, hiszen mindenhol, ahol kiszorítjuk a parkolókat, akkor rögtön az autósok fognak haragudni ránk, tehát valamit valamiért. De ezáltal én remélem, hogy létrehozzuk az első zöld folyósót, ami Jeddi úttól egész a egyik kombinátig lesz egy összefüggő hosszú bicikliútunk, ami ugye már lehetővé teszi azt, hogy reálisan alternatív bicikli közlekedés legyen egy elég nagy távon. Nyilván fontos lesz, hogy átmenni a Maros-túl partjára Hídvég fele is, és a Vikend fele is kiépíteni a biciklisávot. Ezeknél mindenhol a legnagyobb gond ugye az engedélyezések beszerzése, illetve a közlekedési bizottság. Ugye a vasúttal kétszer is tárgyaltunk az idén, hogy a Turbina partján tudjuk a bicikliútat végigvinni, ott viszont a vasút kell megcsinálja a vasúti átkelőt. És azt nekünk nem áll jogunkban, hiába teszek oda a kövezést vagy betont, mert ha egy baleset történik, akkor ugye a hivatal fog közvetlenül felelni, vagyis jó magam magánszemélyként is, ha mondjuk halos baleset történik, hogy ez egy nem engedélyezett vasúti átkelő volt. Tehát ebből a szempontból egyelőre elég nehezen megyünk a vasúttal előre, de ott is szeretnénk elérni ezt, hogy legyen egy vasúti átkelő, illetve a meglévő vasúti átkelőnél ott a Tamás Ernő utcában is szeretnénk, hogy ott a biciklisávot hátra a Sziget utca felé ki tudjuk vinni. És hát ott egyszerű, mert a Maros töltését is tudnánk használni. Lássuk, hogy a vízügyekkel tudunk-e egy egyességet kötni. Megvan az ígéret, tehát azt mondták, hogy támogatnak, úgyhogy elvileg 3 éven belül a Maros partján is végig tudunk karikázni a két gát között, az új gát és a régi gát között. Ugye még egy nagyon fontos lépés lenne, ha meg tudnánk építeni a biciklihidat a régi Maros híd helyére a kaszárnya mellett, hiszen az új Maros hídon közlekedni elég baleset veszélyes, a járdák szűkek, tehát oda mindenképpen jó lenne egy gyalogos bicikli híd építése a meglévő Maros híd mellé, és hát természetesen terve már dolgoznak két hídnak, egynek konkrétan a tervein dolgoznak, a másiknál az előkészítés zajlik a két Maros híd, mert...
Tehát az autósok számára is.
Az autósok számára is nagyon, nagyon zsúfolt, és nem fogjuk tudni összekapcsolni másképp a két városrészt, ugye nagyon sok marosvásárhelyi lakik Szentkirályon, Szent Annán, Panit, Mezőszabad, tehát a környező kertvárosi zóna egyre nő, és az idén, amikor elkezdtük számolni az autókat, akkor körülbelül úgy számoltunk, hogy naponta 10 000 autó jön át a Maroson, és annyi is megy vissza. Tehát ez az agglomerációs közlekedés. Ennél nagyobb szám jön Maros-Szentgyörgy-Nagyernye felől, de ott ugye nincsen híd, Viszont ezek a hatalmas reggeli dugók, ez sajnos ennek tudható be.
Meg a délutáni 4 óra körül, ugye?
Így van. Tehát 30-40 ezer autóval kell naponta számolni, ezt akárhogy osszuk, szorozzuk, akármilyen jelzőlámpás rendszert építünk ki, amíg nem épül, nem bővül az úthálózat, ezek a forgalmi problémák nem enyhülnek. Na most itt az egyik jó hír, hogy most a decemberben nekifogunk a Medgyes falhíd megépítésének, ez azt jelenti, hogy Maroskeresztúrt összekötjük Vásárhellyel egy párhuzamos útvonalon a vegyi kombinát mögött. Itt régebb volt egy ilyen ipari jellegű út részben, ezt fogjuk újjáépíteni, és az agyon terhelt főút az fel fog valamennyire szabadulni. Főképp annak tudatában, hogy december 6-án megnyílik az autópálya bekötő Marosvásárhelyen, és nagyon fontos, hogy nyárig ez a párhuzamos útvonal kiépüljön, hiszen ez a csomópont a Dózsa-György utcában valószínűleg egy ugyancsak problémás lesz. Valamennyire segíteni is fogja a forgalmat, mert a nyár áttörnél eddig nagyon nehéz volt leszállni az autópályáról, hiszen mindenki le kellett szálljon, az is, aki Brassó fele ment, egy egysávos útra, na most meg fog oszlani, tehát aki tranzitforgalom, az leszáll majd nyár áttörnél, a vásárhelyek azok jönnek tovább. Tehát azért vannak jó dolgok is, illetve a terelőútnak is készülnek a tervei, reméljük, hogy tavasszal kezdődik a kivitelezés a licitre.
És hát ugye itt van ez az alagút, erről mit lehet tudni? Tehát ugye a Tudor lakó negyedet kötni össze a nagy kórházzal.
Az alagútnak a kérdése az ugye nagyon rég fölmerült. Az egyik variáns az volt, hogy a Somostetőn átvinni az utat. Ugye hát ez annak idején nagy ellenállást szült a marosvásárhelyek körében, és joggal, hiszen ez azt jelentette volna, hogy a somostetői erdőt gyakorlatilag lemészárolták volna, hiszen elég nagy szintkülönbség van, ez azt jelenti, hogy szerpentinen kell felvinni az utat, tehát sokkal több fát kell kivágni. A probléma ezzel még nem oldódott meg, hiszen egy agyagos dombról beszélünk, ami ugyanúgy időnként csúszik, az az út eleve nem biztonságos, télen állandóan ugye jegesedik, és gyakorlatilag sokkal jobb, egyszerűbb megoldás egy alagútépítése, főleg ha van rá forrás. Tehát a kérdés az alagútépítésnél nem az, hogy meg lehet-e oldani, ezt több helyen ironikusan is láttam, hogy azt mondták, hogy minek nekünk alagút, viszont ha az Európai Unió ad 80 milliárd eurót Romániának, akkor meg kell próbálni. Nem tudom azt garantálni 100%-osan, hogy ez meg fog épülni, de mindent megteszünk, hogy ez elkészüljön, hiszen egy alagútnak az a hatalmas előnye, hogy utána a karbantartása sokkal olcsóbb. Nincsen téli-nyári szezon, az alagútban konstans a hőmérséklet, nem megy tönkre az aszfalt, nem kell hótalanítani, stb. Körülbelül egy 2,5, akár 3 kilométer hosszú szakaszról beszélünk, ugye a Jeddi úttól indulna, és Maros-Szentgyörgy határába az új kórház mellé érkezik az alagút. Nagyjából a nyomvonala megvan, és most tárgyaltunk az egyik kivitelezővel, nem titok, a Strabagot kértük meg, hogy segítsenek a dokumentációnál egyelőre. Sajnos még nem a kivitelezésnél tartunk, de eleve az egy nehézség, hogy Romániában nincs profi alagúttervező cég, tehát nincs ennek hagyománya, nincs kultúrája. Az is sokat mond, hogy 30 év alatt nem tudtuk összekötni ugye Brassót Bukaresttel autópályával, tehát hogy Erdély még mindig egy ilyen elszigetelt sziget vagyunk, se az Vöröstoronyin, se Brassóban, de hát ez megint csak arról beszél, hogy milyen országvezetésünk van. Nem mernek felvállalni projekteket, ettől függetlenül mi jövőre évvégéig elkészítjük az előtanulmányokat, és szeretnénk letenni az alagút tervet. Lássuk, hogy milyen támogatása lesz.
Azon mosolygok, hogy 6 évvel ezelőtt egy sajtótájékoztatón maga Dorin Florian mondta, hogy gondolát szeretne ide, és mi azon nagyon jól mosolygok újságírók, hogy ez a gondola honnan, hová fog vezetni. Azóta is maradt egy cifi filmbe illő jelenet Marosvásárhely felett, ha majd gondolával utazunk, akkor majd gondoljanak rá is. Itt van a karácsony, és tudom, hogy az év egyik legszebb ünnepe, nagyon sok marosvásárhelyi várja. Fontos ilyenkor a díszvilágítás, hogy ki tudjanak menni, jól érezzék magukat a városban. Itt is vannak elégedettek és elégedetlenek, mint minden ügyben. Nagyon sokan nem örültek a műfenyőnek. Miért kell műfenyő? A környezetvédők azt mondták, hogy de jó, hogy műfenyő van, végre nem fágunk egy fenyőfát. Miért nincs a helyén? Miért tették jobbra? Van egyfajta hagyomány, amelyet megszoktunk. nagyon kivilágított főtér, csillivilli mindenhol, van, aki azt sírja vissza, van, aki azt mondja, de jó, végre letisztultabb. Nem tudom, polgármester úr, van itt köztes út, és hogyan készülnek az ünnepi időszakra, mivel, milyen formában?
Hát én úgy gondolom, hogy az előző városvezetés díszkivilágítása az egy ilyen gicsparádé volt, ez az én személyes véleményem, össze-vissza hideg-meleg fények keverve, sokszor már nem is lehetett élvezni azt a világítást, annyira intenzív volt egy-egy helyen. Most az a lényeg, hogy azok a szakemberek, akik a díszkivilágításon dolgoznak, tehát a tavalyhoz képest rengeteget fejlesztettek, változtattak, vásároltunk új eszközöket, és hát nyilván ami vitát váltott és szült, az a virágóránál levő karácsonyfa költöztetése. Ugye itt két szempont volt, az egyik az, hogy miért vágjunk ki újból egy óriás fenyőt, és miért ne oldjuk meg úgy ezt a fenyőfa kérdést, ami ugye környezetvédelmi szempontból is egy üzenet. Persze erre voltak olyan szakértők, akik azt mondták, hogy de hát az az egy fa mit számít a hegyen. Itt nem az egy fáról beszélünk a hegyen, itt arról beszélünk, hogy egyáltalán egy üzenetet tudunk-e mondani a polgárok számára, hogy mi másképp szeretnénk, de lesz természetes fa is, tehát nem kell, aki hiányolja, ott van a kultúrpalota előtt egy nagyon szép tömött ezüstfenyő, az is fel van már díszítve, és nem csak egy helyszínen lesz karácsonyi dísz a városban, hanem több lakónegyedben is meg fognak jelenni, akár műfenyők is. A főtéri műfenyőnél ugye nehezményezték az árát, hogy 20 ezer euróba került ez a fenyő. Egy természetes fenyőnek az összerakása 10 ezer euró volt évente. Tehát két év alatt megtérül ez a műfenyő, úgy kell gondolkozni, és ez legalább 15 évig ki tudja szolgálni a várost. Időközben nyilván változni fog az ízlés, változni fog a divat, biztos más lesz a polgármester is, tehát hogyha akarják, vissza lehet majd állítani a másik fát. Viszont a másik helyszínen volt egy hatalmas probléma. Ugye két oldalt zúdul a forgalom, középen van egy szűk terecske, ott volt több tucat gyermek, vagy akár több száz gyermek, elég balesetveszélyes volt, illetve a karácsonyi vásár is egy ilyen elszigetelt volt, egy ilyen át kellett menni a forgalomba, valahogy át kellett vergődni a túloldalra. A mostani karácsonyi vásár egyrészt a színház téren van, tehát egy nyugodt békés helyen, kávézók, teraszok mellett, egy teljesen más hangulata lesz, illetve fenn a várba a vársétányon, ott is most le lesz zárva a vársétánynak a fele, bent koripálya, tehát teljesen másképp tudjuk majd élvezni ezeket a téli örömöket, és hát ez a célunk, hogy olyan körülményeket teremtsünk és nyújtsunk a városlakóknak, amiben azt érzik, hogy ez róluk szól, nem arról, hogy felállítok a virágvonal egy fenyőt, aztán, hogy azt tudjuk-e élvezni, lehet-e ott leülni, tudnak-e az árusok boldogulni, ez már senkit nem érdekelt eddig, ugye. A feleségemmel az út két oldalán álltunk, és néztük, hogy a gyerek ne fusson se erre, se arra, ők valahol középen futkoráztak, tehát eddig így működött ez a virágóránál levő fa, viszont lesz a virágóránál is egy karácsonyi dísz, tehát nem feledkezünk meg arról, hogy ez egy szimbolikus helyszíne vásárhelynek, de maradjon ez a meglepetés, és vasárnap lesz fölkapcsolva Marosvásárhelynek a díszkivilágítás, ugye Mikulás napkor, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a főtérre.
És advent első vasárnapján már volt egy ünnepi momentum, ugye közös gyertyagyújtás, vasárnap délután itt Marosvásárhelyen a Bújai tetőn, hagyományteremtő szándékkal.
Ez az első év, hogy az adventre emlékeztünk, ugye ez egy... ha úgy tetszik, a katolikus egyházhoz köthető szokás, de hát később átvették a protestáns vidékeken is, de főleg Nyugat-Európa. A román, ha úgy tetszik, hagyományok közt nem szerepelt az advent, de most ezáltal megismerik a marosvásárhelyi román polgártársak is, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk román kollégák, barátok részéről, hogy ez milyen szép, és nem is tudták is, hogy ezt milyen jó, ezt meg kell tartani. Ugye megvolt az első adventi gyertyagyújtás, itt a Marosvásárhelyi Egyesületnek köszönhetjük ezt a szép ajándékot. Minden hétvégén egy más felekezet részéről lesz szertartás, úgymond, és felgyújtunk egy-egy gyertyát. A katolikus egyház volt az első gyertyagyújtó, utána jön az unitárius, az evangélikus, és végül a református egyház fog szertartást tartani a Bolyai téren. A Bolyai tér is jövőre átalakult, tehát teljesen föl fogjuk újítani, lesz egy szép díszburkolata, és kiszélesednek a járdák, csökkennek az utak, úgyhogy itt is az autósok lehet haragudni fognak, de nagyon fontos az, hogy ezek a szimbolikus terek és utcák végre vissza legyenek adva a vásárhelyeknek, és ne csak az autó ablakából lopva nézzünk ki, mert olyan forgalom van mindenhol, az volt kiépítve, hogy száguldozzunk a városba. Nem kell száguldozni a városba, menjünk az autópályára száguldozni.